Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A műsor első felében, illetve szűk első fél órájában Molnár Gáborral, az Azzurri szerkesztőjével fogok beszélgetni, hiszen nagyon a végéhez közeleg az európai labdarúgó szezon, és hát lévén mindketten olasz futball fanatikusok vagyunk, ezért szinte csak pozitív hírekkel tudunk itt a szezon vége felé előhozakodni. Lévén mindhárom nagy európai futballkupa döntőjében lesz olasz csapat, sorrendben a Bajnokok Ligájában az Inter, az Európa Ligában az AS Róma, a Európai Konferencia Ligában pedig a Fiorentina. Szia Gábor, üdvözöllek a műsorban.
Szia Lőrinc.
Néztem néhány statisztikai mutatót, legutóbb közel 30 éve történt ilyen, nevezetesen, hogy három olasz csapat is ilyen messzire jutott európai kupákban. 1993-94-ben még szintén három kupasorozat létezett, akkor a Bajnokok Ligájában a Milán jutott el a fináléig, meg is nyerte azt 4-0-ra a Barcelona ellen, az UEFA kupában az Inter szintén diadalmaskodott, és a kupagyőztesek Európa kupája, ami ma már nem létezik, talán kevesebben emlékeznek rá, ott a Parma jutott el a fináléig, végül vereséget szenvedett. Érdekesség, hogy egy évvel ezt megelőzően szintén három olasz csapat volt a fináléikban, a Milán, a Parma és a Juventus, tehát akkor hihetetlen dominanciája volt az olasz focinak. Most még azt hiszem elhamarkodott lenne azt mondani, hogy megint egy domináns olasz korszak kezdődik, de így összességében hogy látod? Pusztán a szerencse, a szerencsés sorsolás, a könnyű ellenfelek, vagy valami mozgolódik az olasz fociban, ami talán egy korszakot is elindíthat?
Szerintem érdekes az, ahogy fölteszed a kérdést, mert mindenki erre a szerencse faktorra fókuszál, hogy ha azt a kérdést tetted volna fel, hogy meglepetése, hogy most három olasz csapat is ott van, ugye a Konferencia Liga, az Európa Liga és a BL döntőjében, akkor egyértelműen azt mondtam volna, hogy igen, ez meglepetés. A szerencse szempont az nekem egy kicsit furcsa, mert mindenki ilyen pejoratív értelemben beszél erről, holott mondjuk elég, hogyha visszagondolunk az előző szezonra, BL szezonra, ahol a Real Madrid úgy nyerte meg a sorozatot, hogy szinte kivétel nélkül az utolsó pillanatokban fordította meg a meccseit, ugye a City ellen, vagy a PSG ellen is erről beszélhettünk, és ott nem volt szerencséről szó, ott mit emlegettek az emberek, a Real Madrid faktort, hogy ez a sorozat nekik van kitalálva. Hát akkor mi változott a tavalyi szezon óta? Tehát most a Realnak nem szerencséje volt, hanem ott az Ancelotti génius, a Vinicius mágia jött ki, de most az Internek, a Rómának, a Fiorentinának szerencséje van, tehát kicsit kettős mércét érzek itt. Nyilván volt ebben szerencse az idei szezonok sorsolásában, ez nem kérdés, de hát a sportszerencse pedig a sportnak egy velejárója, tehát nem egy rossz dolog, alapvetően ez egy rész a futballnak. Hát a Manchester United sem nyerte volna meg annak idején a Bajnokok Ligáját a Bayern München ellen, ugye a 2000-es évek előtti utolsó BL fináléban, ha nem lett volna szerencséje.
És akkor nézzük is meg, hogy ezek az olasz csapatok milyen ágon jutottak el idáig. Kezdjük az Interrel a Bajnokok Ligájában. Ja, valóban az egyenes kieséses szakasz, azt mondhatjuk, hogy Porto, Benfica és a szezon végére egy kicsit, hát majd ezt is megvizsgálgatjuk, de hogy egy kicsit talán leeresztő, vagy egy Leóval kicsit soványabbnak tűnő AC Milán jött az elődöntőben, vagy egy Leó hiányának köszönhetően kicsit soványabbnak tűnő AC Milán, de a csoportkör viszont kifejezetten erős volt az Inter számára, tehát halálcsoportból érkezett a Nerazzurri, szóval összességében az Inter BL meneteléséből mi az, amit elsősorban kiemelnél, ami tényleg Inzaghit kupa specialista edzővé teszi, ez most kifejeződött hatványozottan ebben a menetelésben?
Hát igen, akkor mondhatjuk, hogy ő Antonio Conte-nak így az antitézise, mert ugye róla mondják, hogy ő volt az Internek az előző edzője, hogy ő meg a nemzeti bajnokságokban nagyon jó, hogyha kimerészkedik Európába, akkor egyből fölteszi a kezeit, és kiesik a csapataival, akár már a csoportkörökben. És Inzaghinak nagyon jól állnak ezek a kupa sorozatok, ugye az olasz kupában is döntőbe jutott, most az Interrel, a BL-ben is döntőbe jutott a csapatával. Az egész szezont, BL szezont, hogyha megvizsgáljuk, akkor szerintem az a szó, ami leginkább leírja az Inter szereplését, az a konzisztens teljesítmény. Nagyon meggyőző volt, talán a Bayern München elleni meccsek tőle eltekintve, mert ugye említetted ezt a halálcsoportot.
Igen, a Barcelona volt még ott.
És a Bayern München a másik, ugye a Bayern azért leiskolázta az Intert, azt el kell ismerni, vagy sokkal jobb volt nála. áll, a Barcelona ellen viszont mind a két meccsen nagyon jól játszott a csapat, akár még a katalán második meccsen is lett volna esélye ott az Internek. Nagyon jó az Inter itt Európában most, már csak azért is, mert összeállt a védelem, ami sokáig nem volt jellemző, nem csak Európában, hanem Olaszországban sem a Nerazzurrira.
És majdnem szintiszta olasz védelem. Olasz játékosok válló. Tehát, hogyha mondjuk a Milán meccset megnézzük, akkor Acerbi, Bastoni, Darmian is játszott, ők voltak a középső védők, csak olaszok.
Pedig a szélén.
Igen.
Igen, ugye nyilván ez annak is volt köszönhető, hogy Skriniar sérült, tehát az ő Darmian, az univerzális Darmian, akit sose gondoltam volna, hogy alapembere lehet egy BL döntős csapatnak. De
akkor hogy állhatott így össze a védelem, hogyha az egyik legnagyobb név ugye sérült volt?
Hát igen, ugye vannak ilyen konteók, hogy akkor most sérült-e Skriniar vagy sem, mert ugye elhagyja az Intert a szezon végén, a PSG-be távozik, már elvileg ugye előszerződése is van, tehát hogy valójában sérült Skriniar, vagy voltak, akik azt mondták, hogy ez nem igazán sérülés, hanem már a következő szezonra így készül. Inzaghi, hogy állhatott össze így a védelem, pont a Bajnokok Ligája elődöntő visszavágója után Lukaku beszélt arról, hogy Inzaghi bizonyít megkövette magát a szezon első feléhez képest, amikor nagyon erősen próbált letámadni az Inter, de aztán belátta, és szerintem ez azért egy edzőnek a nagyságát valamilyen szinten megmutatja, hogy ez nem áll jól a csapatnak, és akkor visszábbáltak, és inkább magukra engedték az ellenfelet, és próbálták azt a kontrafocit játszani, ami egyébként mondjuk Conténál is működött. Úgyhogy ez szerintem a titok, hogy belátta Inzaghi, hogy mi áll jól a csapatnak, és ezt alkalmazták itt a menetelés során.
Feltűnt, hogy azt a szót használtad, hogy konzisztencia, és hogyha viszont kitágítjuk az összes olasz csapat teljesítményét, akkor az nagyon feltűnő, hogy hát a kettős terheléssel ezek a keretek, ezek a mélységű keretek nagyon iszonyatosan nehezen birkóznak meg. Tényleg az Inter is rengeteg pontot hullajtott el a bajnokságban nála alacsonyabban jegyzett csapatok ellen. Hát a Rómánál is látható itt a szezon végén néhány sérülés sajnos bekövetkezett, és gyakorlatilag majdnem a bajnokságon belüli BL indulás jogától el is búcsúzhattak a farkasok. Úgyhogy ez viszont, ez a konzisztencia csak akkor tud érvényesülni ma egy olasz élklubnál, hogyha csak egy sorozatra koncentrálsz oda igazán?
Egy kicsit vitatkoznék itt veled itt a két példád kapcsán, mert szerintem az Inter és a Róma, és mellettük még talán a Juventus olyan csapatok az olasz első osztályból, akiknek azért elég mély a keretük. Nyilván a Rómánál ez az elképesztő sérülés hullám ez betett, de mondjuk az Internél ez szerintem nem volt annyira meg. Főleg a szezon vége felé, ugye volt, amikor Lukaku és Brozovic sérült volt a szezon közben, úgyhogy az Internél én nem mondanám azt, hogy rövid lenne a pad. Uh-huh. Itt egyszerűen talán is erről beszéltek is a játékosok, hogy nem mindig úgy álltak hozzá az olasz bajnokikhoz, amikor jött a Sassuolo, vagy a Cremonese, vagy nem tudom, hogy kicsoda, minthogyha egy Bajnokok Ligája elődöntő lenne. Itt inkább ez volt a probléma. A Rómánál tényleg elfogyott a csapat, de ott azért van mélysége. Tehát ahol egy Belotti tud bejönni a kispadról, vagy Dybalának nem kell játszania feltétlenül az Európa Liga elődöntő visszavágóján végig, azért az jelent egyfajta mélységet. És ugye Wijnaldum mondjuk majdhogy nem az egész szezont kihagyta. És azért így volt ott a Róma, hogy majdnem BL indulás, és hát Európa Liga döntő.
Igen, a Rómáról mindjárt bővebben is beszélünk, de akkor még tényleg itt az Inter kapcsán, az nagyon érdekelne, hogy bejutott ugye a fináléba az Inter, és volt egy elszólásom, hogy a Milán elleni BL elődöntőben ott a Milán az első mérkőzésről beszélve, mert gyakorlatilag mondhatjuk, hogy eldőlt a párharc, akkor tényleg nem játszott Rafael Leao, és az Inter hengerelt az első félidőben. A Milánról szerinted elmondhatjuk, hogy tényleg egy olyan fázisban találkozott az Interrel, amikor már úgymond az adó kártyáit kijátszotta addigra Pioli, és ott már egy kicsit eszközök nélkül, igazi fegyverek nélkül lépett fel a lombardiai együttes, vagy az így is egy bravúros teljesítmény volt az Inter részéről. Mert ugye a Milán az előző körben meg a Nápolit verte meg, amely az idei szezon legjobb olasz csapata.
Majd igen, talán erről is beszélünk egy kicsit később, ha lesz rá idő. Hát hogyha azt veszik, hogy Leao a Milán legkomolyabb fegyvere, akkor nyilván eszköztelen volt ilyen szempontból Pioli. Hogyha viszont válaszolnom kell a kérdésedre, hogy milyen fázisban kapta el az Inter a Milánt, akkor szerintem azért volt a Milán ennél rosszabb fázisban ebben a szezonban. Én sokáig azt gondoltam, hogy egyébként azért nem megy a szezon elején a Milánnak, mert nincs ott Ibra, És aztán ezt nekem újra kellett gondolnom, mert Ibra ugyan visszatér, de azért nem úgy, hogy a tevékeny részese legyen a meccseknek. Sokkal inkább egyébként azt vettem észre, hogy amikor visszatért Manyán, és kigondolta volna ezt néhány hónappal, vagy akár két szezonnal ezelőtt, akkor állt talpra ez a Milán. Hát mondjuk úgy említetted a Napoli elleni BL negyed döntőt, ott volt egy olyan elképesztő védése, Di Lorenzo lövését hárította a milánói mérkőzésen, ami meccsek, tehát tényleg furcsa ezt kimondani kapusok esetében, de meccseket eldöntő, vagy megfordító, meghatározó védés volt. Úgyhogy a Milán nem volt annyira rossz paszban, ettől függetlenül az Inter jobb csapat, jobb kerete van, ahogy az előbb is beszéltünk róla, így némileg, hát csúnya ezt kimondani, de talán kötelező volt ezt az elődöntőt abszolválni.
És mit gondolsz a fináléról? Itt is mindenki kiemeli, hogy a Manchester City a torony magas esélyes. Én nagyon röviden egyébként pont az Azzurri hasábjain próbáltam kifejteni erről a véleményemet. Nyilván egy labdarúgó mérkőzésen, és ez egy általános közhely, 90 perc alatt bármi megtörténhet. Pont az Interféle csapatoknak, meg úgymond a kupa specialista csapatoknak, Real Madridnak tud kedvezni ez a fajta lebonyolítás, de hogy tényleg 90 perc alatt bármi történhet, Dávid bőven meglepheti Góliátot, de tényleg olyan nagyon-nagyon eltolódnak itt az erőviszonyok a fináléra? Tényleg Dávid és Góliát, a City és az Inter?
Hát várjál, tisztázzuk, hogy akkor a szereposztás, ki Dávid és ki Góliát.
Én úgy gondoltam, de lehet megcáfolsz, és hogyha alátámasztod, elfogadom, de azt hiszem ebben az esetben Dávid az Inter és Góliát a Manchester City.
Igen, csak így a fogalomrendszerünk, hogy azonos legyen, én is így gondoltam. Abszolút én azt mondtam eddig több ismerősömnek, akikkel beszélgettem, hogy minden olyan eredmény, és lehet, hogy ez kis hitű, ami nem nagy vereség az Inter szempontjából, az már siker. Tehát itt a Citynek az egész szezonját, hogyha megnézzük, akkor mondhatjuk, hogy talán most érnek ők révbe. Ugye egy olyan Arsenalt taszítottak le, vagy a Premier League első helyéről, amelyik nagyon jó volt, úgyhogy egyébként sokáig nem remekeltek. Ott van Haaland, mondhatjuk, hogy az utolsó kis apró csavar ebbe az elképesztően működő gépezetbe. Hát mondjuk nézzük meg a Real elleni meccs, ugye elődöntőben a Real Madrid ellen játszott a City, visszavágójának első 15 percét, nincsenek előttem az pontos adatok, de valami 85-15% volt a labdabirtoklás az ellen a Real Madrid ellen, amelyikről beszéltünk ugye az elején, hogy hát ez a sorozat nekik van kitalálva, hogy lehet, ez 4-0-ra verték meg, bődületes, nagyon jó csapat a City, meglepetés lenne egy Inter győzelem. Holott azért nyilvánvalóan én nekik szurkolok.
Igen, itt talán az Inter mellett, vagy majd mindjárt rátérünk a Rómára, ilyen bullet pointosan próbáltam összeírni, hogy mi szólhat a Róma sikere mellett, és mi szólhat akkor a Sevilla sikere mellett. Itt az Internél hát talán egy kiváló védekezés, amiről beszéltünk, talán az, hogy Inzaghi kupa specialista, és talán emlékezhetünk arra, amikor a Manchester City a Chelsea ellen vívott néhány évvel ezelőtt BL döntőt, és ott is kicsit kísérletezgetett a felállással Guardiola, és az nem sült el jól. Bár ugye nagyon érdekes a Real elleni párharc visszavágó előtt, pont azt mondta Guardiola sajtótájékoztatón, hogy most nem fogom túlgondolni, most csak simán az egyszerű alapjátékunkkal tovább fogunk jutni. Hogyha ezt a filozófiát követi a BL döntőbe, akkor ez az esély kihullott.
Igen, meg még egy dolog eszembe jutott, hogy bár kicsit sántít ez a párhuzam, de talán a Barcelonának még most is valamennyire hajaz a játék stílusa a City-ére, és a csoportkörben láthattuk, hogy bár az nem volt egy csúcsformában lévő Barcelona, az Internek azért az a stílus feküdt. Nyilván szintekkel jobb a City, de hogyha esélylatolgatás van, és mondjuk érveket kell az Inter mellett felsorakoztatni, ez is egy érv lehet.
Hát nagyon érdekes finálé lesz, úgyhogy érdemes lesz követni, azért tényleg nem hiszem, hogy ez egy előre eldöntött párharc mérkőzés lenne, de akkor térjünk át az Európa Ligára, ugyanis Budapestre jön az AS Róma és a Sevilla. Jegyszerzés tekintetében én annyira nem tudtam jeleskedni, ez nem volt egy egyszerű történet, már jó előre igényelni kellett, ugye egyébként az olasz csapatnak van garantáltan 15 ezer jegy a szurkolói számára, a Sevilla részére is 15 ezer, és a maradékra lehetett úgymond licitálni, és sorsolásos alapon dőlt el, hogy kijuthat jegyhez, de tényleg ennyit csak így a rendezői háttér információkról. Hát a Róma célfutballal eljutott a fináléig, a Leverkusen elleni elődöntő egészen elképesztően Mourinho-sra sikeredett. Nagyon izgalmas volt, de az, hogy sikerült tényleg 180 percet úgy lehozni a Leverkusen ellen, amely valójában a fiatal, dinamikus támadóiról ismert, az tényleg kalaplengetést igényel. Hoztam néhány Mourinho idézetet. Igazából ő kiemelte, hogy csak azoknak a csapatoknak nincsenek gondjaik a jelenlegi európai futballban, amelyeknek 40-70 millió eurós játékosok vannak a kispadján. Ha nekünk, mármint a Rómának kiesik 4-5 játékos, akkor nagyon nehéz nyerniük, és ugye a Rómának kiesett a szezon vége felé ez a 4-5 játékos. Gyakorlatilag Dybala nélkül hozták le ezt a Leverkusen elleni párharcot, kiesett Smalling, El Shaarawy, Wijnaldum és Llorente, egy másik középső védő Smallinghoz hasonlóan. Úgyhogy ezt is figyelembe véve igazán bravúros ez a továbbjutás, és figyelve az ágat, hogy milyen ellenfeleken jutott túl a Róma, a Leverkusen előtt volt a Feyenoord, amely holland bajnok torony magasan, a Salzburg, a Real Sociedad. A Róma kapcsán te mit gondolsz a menetelésükről? Így kicsit nem annyira erőteljes szurkolóként, mint az Inter mellett, de figyelve kicsit talán objektívebben.
Hát én megpróbáltam azért az Internél is objektív lenni, amennyire lehet. Remélem, hogy ez a mikrofon másik végén is hallható volt. Kicsit más szempontból közelíteném meg. A célfutballt, Mourinho-t ismerjük. De hogyha az arról szólunk, hogy Mourinho mit adott még ennek a Rómának, akkor szerintem az a pályán túlmegy. És erre egy érzékletes példa az, hogy pont amikor Salzburgban játszott a Róma, akkor volt szerencsém ott lenni, de nem, sajnos nem a mérkőzésen, és ez sok Róma szurkoló nem is értette. De igen, ott voltam a városban, találkoztunk is magyarokkal, és értetlenül meredtek ránk, hogy hát mit keresünk mi ott, ha nem a Róma meccsére jöttünk. Hát ugye nem sikerült már jegyet szereznünk, ez volt a szimpla oka, de nem is ezért kezdtem el a sztorit, hanem azért, mert ott is érezhető volt, ugye megtöltötték a vendégszektort, az az elképesztő szenvedély, ami alapvetően is jellemzi a Róma szurkolókat, de azért nem volt az elmúlt 20 évben mindig rendszeres az, hogy a Stadio Olimpico megtelik, és úgy az Unico Grande Amore-t teli torokból tényleg a hátán az embernek feláll a szőr, úgy üvöltik. Tehát egy olyan hangulatot, egy olyan szenvedélyt, egy olyan futballromantikát hozott vissza a Róma farkasok lakta felébe Mourinho, ami szerintem akár mondhatjuk, hogy Európa, sőt világszerte párját ritkítja, és lehet, hogy nyilván a taktikai zsenién túl ez is oda tudta őket repíteni, hogy két szezonon belül két európai kupa döntőt rendeznek, ami még akkor is elképesztő teljesítmény, hogyha egyelőre még nem a BL döntőjéről beszélünk.
Ja, nagyon érdekes, ez Mourinho második éve, és megnéztem, hogy az első évben a csapat a bajnokságban a 6. helyen végzett, és Konferencia Liga győzelmet könyvelhetett el. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy összességében milyen a második év mérlege, hogyha mondjuk a csapat megmarad a bajnokságban a jelenlegi 7. helyen, ami ugye gyengébb, mint a tavalyi, és mondjuk elbukja az Európa Liga döntőt, ez lenne gyakorlatilag ugye a legrosszabb szenárió. Viszont ez nekem azért visszás, mert hogyha a legrosszabb szenárió bekövetkezik, akkor azt mondjuk, hogy nem fejlődött a csapat. Hogyha viszont a legjobb, nevezetesen a bajnokságban mondjuk 5. lesz a csapat, tényleges legjobb a 4., és Európa Liga győztes lesz, akkor meg azt mondjuk, hogy zseniális Mourinho. Ez nekem rámutat arra, hogy csak az eredményeket figyelve azért az nagyon félre tud minket vinni, hogyha egy csapatot csak ez alapján ítélünk meg. Miközben ez a legfontosabb persze.
Hát, talán, de azért itt megint az előző válaszomra utalnék vissza, hogy itt azért sokkal több történik Rómában, mint az, hogy ránézünk a tabellára és levonjuk a következtetést. Tehát itt azért ugye 3 évre szerződtették Mourinho-t, valóban van egy ilyen projekt szaga a dolognak. Ki tudja, hogy hova fut ez ki, vagy hogy a 3 év végén távozik Mourinho, vagy sem. Minden esetre szerintem én javaslom neked is, hogy ne csak a tabellát, vagy ne csak az Európa Liga döntőjét nézd, mert itt tényleg szerintem valami jó dolog alakul, ami szerintem a Mourinho érán túlmutathat majd.
Nagyon érdekes, hogy a szurkolói körökben is egyébként folyton ott van a győzelmek után, hogy rendben, nagyon jó, örülünk neki, de mi nem ehhez a Rómához szoktunk, mi az Olaszország egyik legattraktívabb támadójátékú csapatához szoktunk hozzá, és valóban, hogyha most megnézzük, akkor az eddigi 35 bajnoki meccsen 45 gólt szerzett a csapat, ez a 11. helyre elegendő egyébként az Udinézével holt versenyben, miközben ugye a csapat a 7. helyen áll a tabellán, ja, az Európa Liga egyenes kieséses szakaszában is itt a 4 pár párharc alatt, ami összesen 8 mérkőzés jelent, 9 gólt szerzett a csapat, de hát ugye itt az atmoszférát, hogyha hozzávesszük a mérleg másik serpenyőjén, az eredményességet, a betonvédelmet, az, hogy tényleg most így mindenki lázban, futballlázban ég, ezek a hozadékok alapján azt hiszem, hogy tényleg a csapat szintet lépett, és te is egy kicsit meakulpáztál, mert azt mondtad, hogy nem feltétlenül Ibrahimovics hiánya jelentette a szezon elején a Milán nehézségeit. Emlékszem, a legutóbbi adásban azt mondtam, hogy Nemanja Matić, mint fazonszabász, nem feltétlenül a lehető legjobb megoldás, és ott erősítenie kellene a csapatnak. Hát Matić hátára vette a csapatot a szezon végén. Most pont megnéztem, az Európa Liga futó szezonjában Matić a legtöbb labdaszerzés, egyébként a top 4-ben benne van még 2 róma játékos, Smalling és Ibanez, úgyhogy tényleg Matić talán idős játékos, talán a támadásokat annyira nem tudja támogatni, talán nem olyan mélységi irányító, mint Pirlo volt, de elképesztő játékintelligenciájú, és tőle nem veszed el a labdát, úgyhogy Matićtól utólag is így elnézést kérek, ha hallgatta magad ezt a műsort, igen.
Igen, és azért Mourinho elég jól kezeli ezeket az idősödő játékosokat. Elég, hogyha visszagondolunk 2010-re, amikor az Interrel nyert BL-t, ugye ott is azért volt egy olyan csapat, amelyik már jóval túl volt a Zeniten, akár itt mondjuk elég Zanettire gondolni, vagy Samuelre, Lucióra, tehát ők azért a 30-on fölül voltak, és hát lásd, hát Matićcsal megcsinálta ugyanezt.
Elvileg egyébként úgy szerződtette, hogy ráírt Instagramon, hogy összeutálom a Rómához, mert annyira jó viszonyban vannak.
Hát igen, és ugye nem biztos, hogy ez minden edzőnél így működne, mondjuk, hogyha Zdenek Zeman ráírna Matićra, nem biztos, hogy egyből Instagramon mondaná, hogy oké. Okay.
Egyébként az Európa Liga döntő majd megelőzi a BL döntőt, azt is nagyon érdemes lesz figyelemmel követni, és akkor még tényleg mondjunk egy-két szót a Fiorentináról, amely a bajnokságban nem nehezíti meg a nagyok dolgát, de hát ott van a döntőben, míg az ellenfel a West Ham United sem mondhatjuk, hogy beleszól a Premier League-ben a BL indulásért zajló harcba. Itt mik lesznek az erőviszonyok nagyjából?
A döntőben?
Igen.
Hát ugye kicsit becsapós, mert azért az olasz bajnokságot nem nagyon lehet szerintem a Premier League-hez hasonlítani semmilyen szempontból, de most persze az olasz csapatok erre jól rácáfolnak, reméljük mondjuk az Inter meg a Firenzeiek is megteszik ezt. Megnéztem, hogy mennyi a Transfermarkt szerint a West Hamnek az összkeret értéke, 451 millió euró, és hát durván ennek a fele 236 millió euró a Fiorentináé. Kicsit beszélnék arról, hogy mi lehet ennek a Fiorentinának, vagy a Fiorentina sikerének a kulcsa, és itt egy, hogyha Mourinho-ról beszéltünk a Róma esetében, itt Italiano mestert meg kell említeni, szerintem ő egészen hihetetlen munkát végez. Az, hogy ugye nem csak a konferencia liga döntőjébe vezette a csapatot, hanem éppen most szerdán az olasz kupa döntőjében is érdekeltek, az szerintem egy nagyszerű teljesítmény.
És ők is egyébként egy felfelé ívelő ágra kerültek a szezon közepéhez képest.
Abszolút. Szerintem jó azért a csapat magja, tehát ott, hogyha megnézzük, ugye elmondtad a Leverkusen esetében, hogy egy ilyen nagyon dinamikus támadó focit játszanak, azért a Fiorentina is igyekszik ilyeneket, hogy ilyet csinálni, felmutatni. Ugye Ikoné, Nicolás González vagy Castrovilli például abszolút alkalmas erre, most Jovicsról ne beszéljünk, mert azért ő nem az élete szezonját futja, de valóban jó ágra vagy jó hullámra ült föl ez a csapat a szezon második felében. Az más kérdés, hogy azért itt is inkább a West Ham felé billen a mérleg az esélyeket illetően.
Összességében a 3 olasz döntős esetében melyiknél érzed azt, hogy legközelebb van egyébként egymáshoz így előzetes esélyeket illetően a két csapat?
Hát nem szeretek esélyeket latolgatni, de talán a Rómát mondanám. Ő neki van a legnagyobb esélye. Már csak a hazai Róma tábor, a magyarországi Róma tábor miatt is az egy nagy pluszt adhat. Ugye Magyarországon szokták mondani, hogy felülreprezentált a Róma, vagy a Rómának a szurkoló tábora, főleg az olasz csapatok között. A másik két meccsen azért hát nem lesz könnyű dolga se az Internek, se a Fiorentinának, de hát értük, dobog a szívem.
Még itt az Európa Liga kapcsán egyébként azt mindenképp el szerettem volna mondani, ezt a kis bullet pointos összeállításomat, hogy a Róma mellett szól, hogy Mourinho eddig még egyébként nem veszített európai kupa döntőt, 5-5 a mérlege. Nyert a Portóval UEFA kupát, Bajnokok ligáját, nyert a Manchester United-del Európa Ligát, és nyert az Interrel is ugye Bajnokok ligáját, és a Rómával egy konferencia ligát, úgyhogy itt lehet a 6-6. Ugye nyilván a stabil védekezés, de ez talán az Inter kapcsán is is kiemeltük. Hát a Sevilla mellett azért szólhat, hogy ők egészen impozánsak a második számú európai kupadöntőkben, eddig 6-szor jutottak be és 6-szor nyertek. Volt egyébként egy időszakuk, amikor 2014 és 2016 között sorozatban 3 Európa Ligát nyertek, szóval hogyha van kupasorozat, amit valamelyik csapatra szabtak, akkor a Sevillára az Európa Ligát, meg hát ott ki kell emelni a Sevillának az edzőjét, Mendy Libárt, aki gyakorlatilag a kieső zónában vette át a Sevillát, a spanyol bajnokságban ott tanyáztak, és onnan jutottak el ennyire magasra, de akkor ahogy mondtad, a szívünk az olasz csapatokért dobog, és most nem ejtettünk szót a Napoliról, pedig azt hiszem talán ők az idei szezon legjobb olasz alakulata. Ezt így aláírhatjuk?
Aláírom.
Játék minőséget tekintve mindenképpen.
Hát egy darabig ők voltak a legjobbak. Hogyha most nézzük, hogy hogy játszanak, már nem biztos, hogy ezt mondanám, de ők mindenképpen megérdemlik a kalapemelést, és több szót érdemelnének egyébként.
És az is egészen elképesztő, hogy míg a szezon elején kicsit gondban voltunk a grúz fenegyerek Kvaratskhelia nevének kiejtésével, most már ezzel sincs semmi gondunk.
De azért jó, hogy te kimondtad helyettem.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Gábor. A Sportérték első részében az Azzurri szerkesztője Molnár Gábor volt a vendégünk. Gyere máskor is, és akkor forza olasz csapatok.
Köszönöm a meghívást.
Hamarosan folytatjuk a műsort a második felvonással. Tartsanak velünk!